fidél és semmire kellő fiatalember volt édesapám, szerette az italt, a zenét, meg a nőket. Mint negyedik fiúnak, szülei hatodik gyermekének nem sok pénze maradt, ez csöppet sem zavarta, ha megkapta, amit szeretett, italt, zenét, nőket. De ha nem kapta meg, egész életében nem csinált semmit. Hagyott, mit is? Nő. Dénes nagyapám szint. Ez csöppet sem zavarta, ha megkapta, amit szeretett. Kolozs megye táblabírája. Nagyapám ebből a 25 esztendőből hagyott, mit is? Valóságból pillantott. A pénz. Lassacska. Általános apai erőséggel, hangilag morkással. Édesapám azonban fizik a hata pénzre. Nem akart gazdag lenni, valóban nem akart semmit, csupán magát jól érezni. Ám ez kevesebb volt, mint akarat, mert ha akadály gördült a jó érzet útjába, például a pénz hiánya, akkor édesapám elsöpörte erővel az akadályt, vagy játszotta ki csellel, hanem vállat vont, megtorpant, vagy meg... Akkor édesapám, mert ha... És visszafordult. Vagyis nagypapának azt kellett látnia, hogy édesapám az ő minden pénzügyi korlátozását, vulgó germózását, könnyedén teljesíti vagy betartja, de nem úgy, hogy eleget tesz apja föltételeinek, hanem mind ezeknek, mind a pénznek fittyet hány. Előbbinek fittyet hányva, utóbbiról lemond. Méghozzá láthatóan fájdalom nélkül. Pedig a fájdalom, a fiak fájdalma megnyugtatja az apákat. Édesapám ebben is kivételnek számított. Őt, édesapám legidősebb fiának fájdalma nem nyugtatta meg, nem izgatta föl. Abszolútli közönösen hagyta föltételen. Egyetlen egy pillanat sem létezett édesapám fiának életében, amikor érdekelte volna. Nélkül. Pedig a fájdalom, a fiak fájdalmát nem iránt és közömbösséget mutatja. Édesapám fiát a kötelezőnek tetsző apai vicsorgások elmaradása hálával töltötte el, a közömbösség meg rosszul esett. Ez a legösen hallenebb, ám meglehetősen gyakori ostobaságot választotta, barátkozni akart édesapámmal. Ne! Soha! Az ember ne barátkozzék az apjával. Kapitális félreértés. Nehéz. Ne barát, de ne is az a merev, inge, vicsorgó didaktikus szemtelenség. Nehéz. Az említett torpanások miatt édesapám nem volt egyenes ember. Hazugságai nem megfontolt csalások, egyszerűen arra ment, amerre könnyebbnek tetszett. Mindez meglátszik már a járásán is, megértés, a tekintetén. Minden srég egy kicsit. A könnyelműség nem okvetlenül kedves, aránytalan, ezért kiegyensúlyozatlan, ezért megbízhatatlan. Pusztán azért nem okoz nagyobb bajt, mert egyszer mint erőtlen is. Apám fiatalon ismerkedett össze anyámmal, aki egy Tótpataki Róza nevű delnő volt a kolozsvári színháznál. Anyám tökéletesen megfelelt apámnak, apám azonban nem tökéletesen felelt meg anyámnak, mert ő szeretett volna férjhez menni, különösen, hogy a viszony az évek múltán két gyermek formájában is testet öltött. Édesapám, mint gyönge karakter, szar jellem, az időt húzta, s mindig halasztást kért, úgymond jövő pünkösdig. A húzavona azért, mert anyám, a Róza nagysám, a legkevésbé sem felelt meg a nagypapának, vagyis a családnak, vagyis a kolozsvári úri társaságnak, amihez hozzávendő még az erdélyiek konzervatívabb volta. A zokonabb vevés. A hatalmas, itt édesapám neve következik, család terebélyes fájának az édesapám családja kicsinyága. Nem csenevész, avagy aggottan száraz, még csak nem is jelentéktelen, inkább helyi jelentőségű. A helyi jelentőség nem lebecsülendő, főleg helyben, de kiismerhető, átlátható, bemérhető, kitapogatható. Evilági. A családi törzs vaskosabb ágainak hatalma, tekintélye azért megfellebbezhetetlen és meseszerű, mert nem látszik honnét való. ez a lenyűgöző nagyság nem az égből származik, bár voltak ilyen irányú, lelkesen gőgös családfakutatások, nem is Bécsből, ahogy a rossz nyelvek tartják, éppenséggel nem valahonnét valók, hanem pusztán van, nem kegynek köszönhető, nem elegendő katolikusnak és labancnak lenni, kipróbálható, hanem mintha maga is a természet része volna. Magyarázatra így nem szorul, van. Volt. Az ilyen tekintés sokat megengedhet magának, nem kell óvatoskodnia, magát erősgetni, nem kell önmagával foglalkoznia, elegendő a dolgaival, az ügyeivel, ami persze jótékonyan visszahat a tekintélyre. Aki gazdag, az a leggazdagabb. Az ilyen tekintély nem rombolható, mert csak a világgal, a világával együtt rombolható, akkor meg már nincs mit tenni. Erősködni vagy védekezni nem csak nevetséges, de fölösleges is volna. Táblabíró Dénes nagyapám jól ült a maágon, kényelmesen, biztosan, gőgben, nyugodtan, és viszonyogva nézegette legkisebb fia, édesapám bizonytalanságait, nyugtalanságát és gyöngeségét. Amikor híre ment, ilyennek híre megy, hogy az a színésznőcske, anyám, gyereket vár, bátyámat, állítólag apámtól, akkor elhatározta, fölkeresi. Ő. Személyesen. Egy nővel mindig lehet beszélni. A dolgok elintézhetők. Szép férfi volt, Eine Sündevert, ahogy a családbéli idős hölgyek mondogatták, cinkosan, majdnem pirulva, mintha ők túl volnának már azon a zündén. Több száz mellény birtokosának mondhatta magát. Akár a tekintély, mellény mellényt szül, karács és ünnepnap megindult a mellény áradás, a mellény özön. És nagyapám mindnek örült. Ha eltalálták az ízlését, jobban mondva a kedvét, azért. Ha nem, akkor meg az a fölfedezése tette derűssé, hogy lám, mennyiféle ízlés van. Ezeket is hordta. Elképesztően ízléstelen lajblikat vett föl, városszerte föltűnést és elfojtott mosolyt keltve. Mindegyik darabról tudta, kitől kapta. Mindegyiknek, ahogy kutyának, lónak volt neve. A rojtos szélűt, vagy Jancsit, atyától, negyedik Jánostól kapta. Egy fekete mellényt kapott Terézia nagynénjétől, amikor az erővel Révai Lajoshoz kényszerült, majd egy vöröset, amikor megözvegyült. Nincsen öröm bennem, Jánoska. Én tudok terhet cipelni, de hová? Ez a vidám vörösség mostantól van, a világban, a családban. Édesanyától kapta a Mária Teréziát, nehéz vörös bársony darab, melyet oly átható édeskés izzadság felhő övez, hogy nagyapám kizárólag tömegben hordta. Választás, körmenet. Volt azonban egy mellény, melynek származását a homály felhője vonta be, az ezüst. Akár egy súlyos melvért, hősi csaták tanúja, tunya ezüst pikkelyes állatka, egy véletlenül túlélő, régi állat. Postán jött, ismeretlen föladóval, nem is haza, hanem nagyapám hivatalába. Hatalmas, karmazsin piros szallag fogta át a puha kis csomagot. Kellemetlen föltűnést okozott. Volt valami nem finom az egészben, tán a pirosban, még inkább az egész dolog érthetetlen szabálytalanságában. A küldeményhez nem mellékeltek semmit, levelet vagy effélét, ha csak nem tekintjük mellékelésnek a föltűnő rúzsos ajaknyomot a mellény szívénél, melyet aztán el sem lehetett onnét távolítani. Haller Cecília nagyanyám határozott erélyes asszony volt, de nem a nagypapával szemben. Kerülték egymást. Az ezüst mellényt azonban nagyanyám azonnal ki akarta dobatni. Furcsa. Furcsa az is, hogy nagypapa, noha a tárgyakhoz semmi nem fűzte, az öltözködéshez meg különösen semmi, 50 éven át megjegyzés nélkül vette föl azt, amit a Leibdiner, a Józsi, majd a fia Józsi reggelente oda készített, most megakasztotta magát, és megtiltotta a kidobást, ragaszkodott a titokzatos ezüsthöz. Annyit ért el nagyanyám, hogy nem hordta. Ami kétes siker, hiszen így a mellény egyetlenné lett, kitüntetetté, különössé, veszélyessé, a mellény, melyet valaminő okból nem hordtanak. Most Tóth-Pataki Róza anyámhoz menet, nagyapám ezt óhajtotta fölvenni. Mindenki meglepetésére nagyanyám szótlanul rábólintott. Azt senki nem tudta a házban, hogy ő már járt anyámnál. Nagyanyámat kemény asszonynak tartották, érzelem nélkülinek. Pedig voltak érzelmei, csak nem mutatta őket, viszont azok szerint cselekedett. Az igaz, nagyapámat tisztelte, nem szerette, de a fiáért rajongott. Szinte más nem is érdekelte a világból. Kizárólag azt figyelte, mire van szüksége apámnak. Pénzre, lázcsillapítóra, kikapcsolódásra, sícipőre, rántott húsra, disznóból. Szegénykém, édesapám tudnélik, ha ezt tudta volna. Úgy kényeztette el a papámat, hogy az észre sem vette. Soha nem avatkozott be közvetlenül apámba, de akkor, amikor ivásnak adta a fejét, édesapám, majd fokozatosan az egész testét, a nyakát, a kulcsontját, a melkasát, a hasát, az ágyékát, a combjait, a bizonytalan térdjeit és a megbízhatatlan bokáit, akkor úgy érezte, lépnie kell, és elment a delnőhöz. Nagyanyám nem úgy festett, mint egy méltóságos asszony. Követhetetlen ízléstelenséggel öltözött, rendíthetetlen ízlésű ízléstelenséggel. Az egymástól rettegő, ordítón drága ruhadarabok rajta találtak különös enyhet. A forradalom bukása után kizárólag feketét vett föl, ám ez sem javított a helyzeten. Fekete pamutharisnya, nehéz flanel szoknya, ing, szürke vagy fehér, meg a fekete ballon, melybe szürkés, sőt egészen sárga csíkok fakultak, semmi nem látszott a családi csillámból, se kiság, se nagyág. Sokszoros arisztokrata fölmenőkkel nagyanyám nem volt arisztokrata. Mindenestül plebejus volt, bár talán a tartása, a kitartása, gondolkodásának léptéke, személytelen önzetlensége, önző személytelensége mégiscsak az előbbiből gyökerezhetett. Jövetelét nem jelentette anyámnak, beállított. Kopogott, belépett, ránézett a szobalányra, a szótlan rémülettel oldalt nem lépett, sodródott. Anyám a fonott hintaszékben himbálódzott a tágas belső szobában, az ablak előtt, és szerepet tanult. Természetesen rögves látta, hogy belépett a szeretője anyja, meg sem rezzent, kicsit emeltebben deklamált az öreg klopstokot. Messias wurde geboren. Nagyanyám megállt a belső boltív alatt, és nézte az ide-oda ingó, dülöngélő és motyogó fiatalasszonyt. Anyám szép volt, olyan színésznősen, vagyis nem tudható, mi valódi, mi nem, ami szépséget mutatott, az mind hihetőnek tetszett. Nagyanyám nem bízott ebben a bujócskáló szépségben. Ezért állt itt. Hosszan figyelte a nőt, nem érzett iránta semmit, féltékenységet sem, őt csak a fia érdekelte, csak az számított. A nő nem számított, pedig kérni jött. Anyám továbbra is úgy tett, mintha boldogult klopstokon múlna az üdvössége, mintha más nem is léteznéke poros németen kívül, amiben lett volna valami, ha valóban szerepet tanult volna. Félreértette nagyanyámat. Aki egyszer csak, mintha rohamra indulna, két hatalmas szökkenéssel, akár egy tigrisféle anyámnál termett, a fekete balon, ahogy később a bolsevik zászlók a bolsevik filmeken lobogott utána, aki ijedelmet mímelve fölriadt, ki az, mi az. Nagyanyám, miként egy kisgyermek legugolt melléje, megfogta a kezét, megsimogatta. Ó, vagy oh, jelentette be anyám, úgy ránézésre a második, középső felvonás közepéről, a teljes sötétségből, már nem emlékszünk, miért vagyunk a színpadon, kilökött be a sötétből ide, e súlyos fénybe, és még nem tudjuk, mi végre, hogyan, milyen körülmények közt távozunk innét, ha egyáltalán. Maga okos nő, anyám kirántja a kezét, ezen a délutánon ez az egyetlen őszinte mozdulata, ezt tessék hagyni! Nagyanyám újra megragadja a kezét, nem tudott alakoskodni, pedig a fiáért mindent megtett volna, keményen, kelletlenül szól, úgy mondja, mint egy leckét. Félreért, kisasszony, majd eljő az uram, annak kell ezt mondania. Én csupán azt mondom, hogy maga tudja, a fiamnak szüksége van magára. Én csupán azt mondom, arra kérem, nem esik nehezére ezt kimondania, ne hagyja őt el. Hevesen simogatja a kezét, nagyanyám az anyámét. Mindkettőjüknek tetszik a másik keze, bőre, finomabb, mint gondolták volna. Szépen kérlek, ne hagyd el a fiamat. Gyönge ember, de nem rossz ember. Ne hagyd el. Anyámat, mint a folytogatnák, nevetés rázta. Hatalmas, izmos, kozmikus nevetés, mint mondjuk a köpeniki kapitányt a köpeniki kapitány végén. Unmöglich, morogta anyám is, unmöglich. Ám a színésznőnek hosszú távú tervei voltak. Nem visszategezni. Látta, nagyanyám eszes, maga is okos nő, vagyis körültekintően kell hazudnia. A méltóságos asszony ért engemet félre, hiszen én éppen ráakaszkodnék a Gézára. Nem említette? El akarom vetetni magam. Vegyen el, gróf úr, vagy menjen a csodába. De nem akar a csodába menni. Nagyanyám arca megkeményedett, ezért anyám így folytatta. A francba, grófnő, kérem! Én nem házasságról beszélek, az majd eldől valahogy. Maga csak, kedvesem, ne hagyja előtt. Legyek a szeretője, az ágyasa, a macája, háborodott föl anyám nagyanyám helyett. Erről nem nyilatkozom, kérem. Én még sosem voltam senkinek a szeretője, s ha jól kalkulálok, nem is leszek. A rossz nyelvek szerint a nagypapával eltöltött éjszakák száma megegyezik a gyermekeik számával. A francba! Miről tetszik beszélni? Itt a hasamba az unokája. Mozog! Akarná, hogy törvénytelenek legyenek a kis ártatlanok? Nagyanyám vállat vont. Nem érdekelték az unokák. És mert tudta, fia fütyül a törvényességre, a társadalmi előrejutásra, tudta, fia boldogságához nem kell Kolozsvár jóváhagyása, nem számít, mit gondolnak, ezért ő is fütyült mindezekre. Az anyai szeretet anarchistává tette őt, ez volt anyámban a szerencséje. Mondja, miért oly elégedetlen maga? Nagyanyám menni készülődött, látta anyámon, hogy nem fogja elhagyni apámat, ennyi neki elég volt. Azt is látta, hogy anyám tönkre fog ebbe menni, de ez nem érdekelte. Ne legyen elégedetlen, simította meg a fiatal nő kezét. Lássa, a Géza sosem elégedetlen. Anyám dühében majdnem fölkiáltott, de aztán visszatottyant a hintaszékbe, kényelmesen hátradőlt, lehunyta a szemét, és kajánul essukta. Mama drága, végszavazzon nekem, mama drága. Nagyapám szemében nem anyám színésznősége volt a szálka, az már csak következmény, hanem a családja, hogy nincs, hogy hol van. Édesanyám egyedül állt a világban, így hogyan lehetne tudni bármit is róla? Az embernek van családja, és kész. Pontosabban nem tudta, mit akar anyámtól. Az ezüst mellényhez, a sose hordotthoz az ezüst fejű botot választotta, nem öregít, de jelzi a kort, a tisztelendőt. A bot Dániel ősapánké volt, ki kuruc altábor nagyként Rákóczit szolgálta a gyarlón. Jámbor, hallgatag és legendásan lassú fölfogású férfiú volt, kit Bercsényi eleinte pártolt, később kíméletlen élcelései között öntegetőnek nevezett, mivel a fáradtságos hadjáratok alatt beteg is lévén szeretett pálinkázni. A betegség néha annyira leverte, hogy seregét kocsiról vezényelte, többnyire egyébként pocsékul. A pöstjéni és stubnyai hévizekről kelt leveleiben roncsolt testű, egészségtelen embernek írja magát. Köszvényes bántalmakban szenvedett, ízeim cipóra dagadottak, meg még sántított is. Innét a bot. Anyám kitartott az egyszer már bevált klopstoknál, most egy grófnőt adott elő az első felvonásból. Nagypapa vevő volt rá. Teáztak, süteményt eszegettek, picit csepülték apámat, nagypapa remekül szórakozott. Búcsukor késsokra hajolt. Akkor tehát számíthatok magára, kedves Róza? Anyám megijedt, hát ha félre ismerte az öreget, és az sokkal ravaszabb, mint mutatja. Hát, hogy ne, kedves gróf, válaszolta, és rövid, erős mozdulattal feljebb tolta a készfejét, mint egy feltolta a nagypapa ínyét az orrába, a legteljesebb mértékben. Édesapámat nem lehetett kényszeríteni. Anyám se járt jól, nagypapa se. Hogy nagymama jól járt-e, ahhoz azt kéne tudni, boldog volt-e édesapám. Jó kedvű volt. Jó példa az úgynevezett jókedvű édesapámra. De anyámat soha nem vette el. Vagyis majdnem soha. Már a halálos ágyán feküdt, amikor Kálmán bácsi papot és Tóth Pataki Rózát hozatott, a pap elébb összeadta a szüleimet, majd a papámnak föladta az utolsó kenetet. De azt a mamám már nem várta meg.